ígéretet tett, hogy megszakítja. Aztán megtaláltam az íróasztalán egy idegen lakáskulcsot, mint jóval később kiderült, Litkénéjé volt. Kint felejtette az asztalon, könyörögtem, hogy engedjen elvárni. Ez már 1932. januárjában volt. De türelemre intett, és azt mondta, hogy szakítani fog Litkénével. Azt mondta, hogy nem lehet olyan hirtelen megszakítani, mert az a nő nagyon erőszakos asszony és botrányt fog csinálni. Ön a nyomozás során olyan kijelentést tett, hogy az ön férje felhívta a figyelmét. Vigyázzon Litkénére, ne járjon a lakásuk és a Litkéné lakása közötti sikátoron keresztül, és ha meglátja Litkénét, menjen egy kapu alá, mert ez az asszony le akarja önt lőni. Igen, egyébként ezt közöltem Novák Andrásnéval, a barátnőmmel, Nádai Jánossal, a sógorommal is. Igen, nyomozati adat van arra, hogy amikor ön Nádainé kíséretében sétált, idegesen hátra-átra pillantott, mint a félt volna. Igen, valóban, áprilisban a férjem megváltozott, egészen ideges lett. Egy napon együtt voltunk a szobámban, ekkor rendkívül ideges volt, kétszer is telefonáltak neki. Kérdeztem, hogy miért olyan ideges, mire azt mondta, hogy át kell mennie Litkénéhez. Mondtam neki, menjen csak, de mielőbb jöjjön vissza. Azután visszajött. Beszélgettünk, és megint csak szóba került a válás. Elmondta, hogy Litkénénél ült a fotelban, amikor az asszony kiszaladt, és visszajött egy zsebkendővel a kezében, és azt kérdezte tőle. Nem fél, nem fél, nem fél. A férjem azt mondta, hogy az volt az érzése, mintha Litkéné revolvert tartott volna a zsebkendő alatt. Ekkor figyelmeztettem, hogy vigyázzon magára, és a revolvert lát Litkéné kezébe, csavarja ki belőle. Mondta-e valaha is önnek a férje, hogy a vádlottal házasságra kíván lépni? Nem. Az ön férje milyen természetű ember volt? Nagyon jó ember volt, de az utóbbi időben rendkívül ideges lett. Kártyázott, lóversenyezett? Amióta a felesége voltam, nem. Szolidan éltünk, társaságilag is nagyon visszavonultunk. Egyikünk sem szeretett eljárni. Néhány nappal a halála előtt készültünk elmenni valahová, csináltatott nekem egy kék ruhát. Ez volt az egyetlen ruha, amit csináltatott nekem. Ön május 9-én este várta a férjét, hogy visszajöjjön, és látta, amikor este Litkéné lakásából jött ki. Így volt? Igen. Én nyitottam neki ajtót. Nagy jelenet volt köztünk. Azt mondtam neki, ez lesz az utolsó alkalom. Engedjen elmenni. Megint csak könyörgött. Másnap, vagyis 10-én mondtam neki újból, hogy így nem megy tovább. Kiveszek egy hónapos szobát. Ha máshoz nem jutok, és ott várom meg, amíg a váloper lebonyolódik. Megint könyörgött. Amikor május 10-én a férje jelenet után elment hazúról, ugyebár azt mondta, hogy egy óra múlva visszajön. Miképpen fogadta ön ezt a kijelentést? Őszintén szólva nem sokat törődtem vele. Amikor nem jött vissza a férje, nyugtalankodott? Nem, mert megszoktam, hogy pontatlan. Este 8-kor jött a fivérem, és ő mondta, hogy egy izgatott hang telefonált, hogy Gáborral valami baj történt. És mit mondott a fivérének? Hogy azonnal menjen át Litkénéhez, mert biztosan nagyon lőtték. Honnan vette ezt? Ez volt az érzésem. Kívánja a vádlott megbüntetését? Az özvegy körülnéz, sírva fakad, így szól. Nem kívánom. Ezután az ügyész kérdezi az özvegyet. Május 10-én, a tragikus napon, olyan jelenetek között búcsúzott el öntől a férje, hogy ön meg lehetett győződve Rutkai Gábor a legközelebbi órákban valóban szakít Litkénével? Igen, erről meg voltam győződve. Mi volt a belső meggyőződése? Miért nem sikerül férjének keresztül vinnie soha a szakítást? Nem tudom. Sokszor faggattam, miért nem sikerül, de nem tudtam rájönni az okára. Tud-e arról, hogy különböző igen neves, hogy úgy mondjam, kormányzati személyiségek az ön jelenlétében is igyekeztek rábeszélni férjét, hogy szakítson Litkénével, ne kínozza önt sem, önmagát sem? Igen, tudok róla, mert ez az ügy igen rossz fényt vetett a koronaőrségre, a kabinetre. Kik azok, akik ön előtt ezt kérték férjétől, és akiknek férje meg is ígérte, hogy szakít Litkénével? Gömbös Gyula és felesége. Önök milyen viszonyban voltak a méltóságos úrral? Kérdezi az ügyész. Régebbről ismerjük egymást, a férjem vele szolgált. De amikor Gömbös miniszterelnök lett, már nem tartottuk úgy a kapcsolatot, de megtudta, hogy mi van a családunkkal, és ekkor mind a kettőnket magukhoz hívattak. Tehát Gömbös Gyula és felesége a családi életüket akarta rendezni. Azt akarták, hogy önöket boldognak lássák. Igen. Tud arról, hogy Litkénéről különböző hírek keringtek. Célba lőni tanul, fegyvereket tartogat magánál, és olyan erőszakos, hogy nem lehet szakítani vele, ha nem akar. Igen. A férjemtől hallottam mindezt. Férje ezen a napon azzal búcsúzott el öntől, hogy szakítani fog, ugye? Mint említette, ön akkor meg volt győződve arról, hogy a szakítás valóban megtörtént. Amikor este azzal a hírrel jöttek, hogy férje Litkéné lakásán nagyon lőtte magát, mi volt az ön belső meggyőződése, hogy Rutkai valóban nagyon lőtte magát? Az én határozott érzésem az volt, hogy Litkéné lőtte őt agyon. A férjem nem hozott volna ilyen szégyent arra a helyre, ahol szolgált. Szólt-e vala a férje arról, hogy főbe akarja lőni magát? Ilyesmiről sohasem beszélt. Mit tud a biztosítási kötvényről? Semmit. Tudom, hogy volt valami biztosítása, ezt vonták is, ha vonta 100 pengőt, de én semmilyen biztosítási csekket nem kaptam kézhez, és a gyermekeim sem. Most a védő lép elő és kérdez. A nyomozás során a nagyságos asszony azt állította, hogy a férje nem ivott. Így volt ez? Amíg az én férjem volt, addig nem ivott. Ezt úgy értem, hogy addig, amíg együtt éltünk a birtokunkon, addig az én férjem volt. Amikor felkerültünk Budapestre és tudomást szereztem a viszonyról, attól kezdve már nem lehet azt állítani, hogy a férjem volt. Méltóztatik-e tudni, hogy a Bodó kávéházban egyszer olyan állapotban találták Rutkait, amely méltatlan a rangjához és egyenruhájához? Nem tudok róla. 1932. május 10-én reggel ön elhitte a férjének, hogy szakítani akar. Hogyan történt ez, hiszen 1931. májusától kezdve állandóan ígérgette, hogy szakítani fog Litkénével, és mégsem szakított vele. Hogyan lehet az, hogy pont ezen a napon, a szerencsétlenség napján elhitte, hogy szakítani fog? Akkor nagyon komolyan ígérte. Én el akartam menni, hogy szobát veszek ki magamnak és gyermekeimnek, mert én szakítani akartam, de ő könyörgött, hogy maradjak otthon, ő átmegy Litkénéhez, és végleg szakítanak. Ezután a bíróság kihallgatja az elhunyt százados bátyját, dr. Rutkai Elemér ügyvédet, aki megerősíti sógornője korábbi vallomását, és elmondja, hogy sógornője többször beszélt neki arról, milyen a viszony közöttük, és arról is, hogy a férje türelemre intette, mert félt, hogy a vádlott nő botrányt okoz. Később felajánlotta a válást öcsémnek, aki azt mondta, hogy nem mond le a feleségéről és a gyerekeiről. Az ügyész kérdésére elmondja, hogy 1932. februárjában a sógornője említette, a férje figyelmeztette őt, ne járjon ki a koronaőrség kapuján, mert Litkéné azzal fenyegetőzik, hogy ott lelövi Rutkainét a saját lakásának ablakából, és e célból már gyakorolja is magát a céllövésben. Kapott ön a vádlottól egy levelet? Kérdezi az ügyész. Igen. Május 11-én délelőtt. Ismerte ön a vádlottat korábban? Soha nem láttam. Nem sokkal a levél érkezése előtt már értesítést kaptam, hogy az öcsém meghalt. Nővérem sürgönzött, de csak annyit, hogy Gábor meghalt. A körülményekről akkor még nem értesültem. Ezután kaptam a levelet, nem tudtam, hogy mit jelent. Majd később megérkeztek a lapok, és ezekből értesültem, hogy mi történt. Akkor még kevésbé értettem Litkéné levelét. Megállapítottam ugyanis, hogy a levél előző este 8 órakor lett lebélyegezve. A lapok szerint az eset 6 óra körül történt. A bélyegzőt a Városház utcai főpostán nyomták rá a levélre, nem tudtam elképzelni, hogy a halál után miért ír ilyen levelet a vádlott nő. Gyanús volt a dolog, hogy előre elkészített halotti bizonyíték akar lenni. A tanúk sorában kihallgatták Csernátony László szakírlapírót, Rutkai Gábor barátját, aki elmondta, hogy már korábban tudott Litkéné létezéséről. Egy alkalommal, nem sokkal a halála előtt, Csernátony szerint azt a kijelentést tette neki Rutkai. Életének két nagy szerelme volt. Az egyik egy unokahúga, a másik pedig a felesége. Litkénével kapcsolatosan ezt mondta, rövidesen likvidálva lesz. Nekem egyébként is az volt az impresszióm, hogy Litkénével ez az ügy nem lesz hosszú életű és komoly, hiszen Rutkainak állandóan voltak ilyen ügyei. 1932. áprilisában mondta ezt nekem. Képzel, Litkéné azt akarja, hogy váljak el a feleségemtől és vegyem előtt. Erről azonban szó sem lehet. Megkereste önt Litkéné a London szállóban, hogy Rutkai öngyilkos akar lenni és próbálja lebeszélni őt szándékáról? Valóban megkeresett. És én ekkor beszéltem a barátommal, aki így válaszolt. Nem vagyok én romantikus hajlamú. Mit nem gondolsz? Ezután a tanú újból elmondta korábbi vallomásait, amelyeket a bíró már idézett a nyomozati anyagból. A többi között Litkénének azt a kijelentését, hogyha kell, ő a koronaőrség palotájában botrányt csinál, van pisztolya, nem törődik semmivel. Rutkai többször mondta nekem, hogy elegem van ebből az asszonyból. Voltak-e olyan jelek, amelyek azt bizonyították, hogy Rutkait nem fűzte szívbeli kapcsolat Litkénéhez, szólt közbe az ügyész. Igen, ezeket nyilvános tárgyaláson azonban nem mondhatom el, de határozottan állítom, az volt a benyomásom, hogy nem komoly az ügy Rutkai és Litkénék között, mert Rutkait más nők is érdekelték. Volt eset arra, hogy Rutkai mondta önnek, összeveszett a feleségével és el akar válni. Soha. Sőt, inkább az ellenkezőjét mondta. Még a halál előtti napon is nagy terveket szőttünk. Egy tehenészetet akartunk berendezni. Május 9-én este a Mátyás pincében találkoztunk, és ekkor arról beszélgettünk. Megállapodtunk, hogy másnap délután felhívom, vagyis akkor, amikor a tragédia történt, és referálok a tehenészet pénzügyi alakulásáról. Német Lajos tábornok tanú így vall. Amikor a tragédia megtörtént, Litkéné a lakásomra jött, ezt mondta. Ezer ember közül egy se fogja megérteni, miért ígértettem meg vele, hogyha egyszer öngyilkos lesz, az én társaságomban követi el. Ekkor az ügyész így szólt a tábornokhoz. Tette ön olyan kijelentést a vizsgálóbíró előtt, hogy tiszta öngyilkosság esete ez, teljesen fölösleges minden vizsgálat. Szó sincs róla. Már csak azért sem tehettem, mert még ha annak láttam volna is, a tiszti bajt becsülete azt kívánja, hogy ezt az ügyet kivizsgálják. Egy koronaőr százados akkor lehet öngyilkos, pláne ha a római katolikus vallású, arra nagyon-nagyon komoly oka van. És ilyen oka Rutkai Gábornak az én megítélésem szerint nem volt. Mit ért nagyon komoly ok alatt? Hát, például jelentős kártyaadósságot, súlyos szolgálati vétséget, stb. Mondta Rutkai önnek, hogy elválik a feleségétől, és hogy Litkénét veszi el? Nem. Ezután a tábornok feleségét hallgatják meg, aki barátnője volt Litkénének. Egy alkalommal azt mondta Rutkai, vagy a tábornokné, hogy a vádlottat el akarja venni feleségül. Ekkor a védő kezdi ostromolni németnét, miután látja, hogy ez az ő tanújuk. Tette Rutkai ön előtt olyan kijelentést, hogy nyomasztó adósságai vannak. Állandóan. Mondta-e, hogy a halálba akar menekülni adósságai elől? Ó, nagyon sűrűn, állandóan. Ahányszor csak együtt voltunk, még bridzselésnél is mondta. Egyszer felhívott telefonon, hogy menjek Litkénéhez, és én oda siettem. Együtt találtam őket a Szent János téri lakásban. Litkéné azt mondta, hogy Rutkai öngyilkos lesz, akkor ő megöli magát. Rutkai erre elvette a revolvert az asszonytól, aki erre azt mondta, van németéknél elég. Rutkai arra kért engem, hogy maradjak Litkéné mellett, hogy segítségére legyek, ha valami baj történnék. Egyébként Rutkai rengeteg célzást tett arra, hogy öngyilkosságra készül. Valahányszor leültünk bridzselni, mindig azt szokta mondani, hogy életének ez az utolsó bridge partia. Egy alkalommal meghívtam bridge partira, őt telefonon, mire ő azt válaszolta, hogy ott leszek, ha még élek akkor. Ezután az ominózus nap felől faggatják a tanút, aki elmondja, hogy május 10-én délelőtt otthon volt, amikor Litkéné felkereste és kérte, hogy franciául lediktál egy levelet, és ő fordítsa le magyarra. Én megírtam a levelet, ami azt tartalmazta, hogy Rutkai bátyja fontos ügyben keresse meg Litkénét, ha Pesten jár. 6 óra után pár perccel kaptam a telefont, hogy szerencsétlenség történt. Amikor odaértem, taxival Rutkai még élt, hallottam a hörgését. Köpenyben hanyatt feküdt. Mondta a vádlott az orvosnak, hogy ne kínozza. Igen, mert az orvos azt mondta, hogy Rutkai állapota reménytelen. Van önnek egy Kóbor Mária nevű háztartási alkalmazottja? Kérdezi a bíró. Igen, 5 éve van nálam. Mondta ön azt, amikor a lakásában Litkénét lefektette a heverőre. Hogyha már ezt tetted, miért nem követtél el öngyilkosságot? Nem mondtam, akkor ezt a cselét hazudta. Mi alatt ön borogatást tett Littkénél fejére? Mit csinált a cseléd? Vacsorát főzött a konyhában. Tud ön arról, hogy Littkénéről azt súgdosták, Fömötörrel is volt viszonya? Nem tudok erről. Következőnek Butyán Gyulánét, Littkéné házvezetőnéjét hallgatják ki, aki arra a kérdésre hallott-e valami lövést, így válaszol. Nem, én kérem, zajos az a Szent János tér. Éppen építkeztek,